Egy, négy. Köszönöm. Szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, aki a mai napon eljött közénk. Én néhányakkal már tudtam személyesen is üdvözölni. Tudtuk egymást személyesen üdvözölni, de szeretném azt kérni, aki ma először van itt, az majd lengesse meg a kezét, semmit nem kell egyebet csinálni, csak hogy lássuk, hogy kik azok, akik ma először vannak közöttünk, ilyen jó magasan, úgy, mi meg kifejezzük, ugye, amit gondolunk. Ha. Nagyon örülünk nektek, Isten hozott benneteket, és az ő áldását kívánjuk. Többet ér, mint az emberi szó. Többet ér. A mai nap, hát gondolom a legtöbbeknek nem kérdés, ez a virágvasárnap, legalábbis magyarul így nevezzük, de ez az a nap, amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, is nagy hét. Talán azért, mert a világtörténelem legnagyobb eseményei akkor azokban a napokban történtek. Krisztus megváltása, a kereszten értünk, aztán meg a feltámadása. Na, ennek a hétnek a kezdete, amit mi magyarul úgy hívunk, hogy virágvasárnap. Ünnepélyes, dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe. Bizonnyal sok, aki már néhány évet eltöltött egy gyülekezetben, sok prédikációt hallhatott, talán a virágvasárnapról is, és néha olyan érzése van az embernek, amikor újra jön, hogy a régi citromból valamit kellene még, vagy a narancsból még egy. És őszintén volt egy ilyen érzésem a héten, de valahogy Isten nem engedte, hogy leszálljak erről a témáról, hogy így mondjam. Tehát maradtam a virágvasárnap témájánál. És elég sokféle szemszögből találkoztam vele a héten, de van egy, amelyikkel eddig még nem. Viszont nagyon-nagyon sok bátorítást és reménységet kaptam belőle. Ezt szeretném veletek megosztani ma. Körülbelül ez történik majd most. Örömteli, ünnepélyes és dicsőséges bevonulásnak látszik. Látszik. De azért nem teljesen úgy van, mert nem minden egészen világos, nem igazán értik, hogy mi történik, de azért történnek ott dolgok. A megközelítésem ma az, hogy Ézsaiás az 53. részben, az ő prófétai könyvében az Úr Jézust így nevezi, ezt mondja róla, több mint 700 évvel földre jött előtt egyébként, hogy megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Ma egy kicsit ilyen szemszögből lesz a virágvasárnapi történet, hogy ő a fájdalmak férfia, a kínok vagy a szenvedésnek az ismerője, mélyen, igazán ismerője. Mondhatta volna talán Ézsaiás, hogy a szentség férfia, és igaza lett volna, mert nincs nála szentebb és tisztább senki. Mondhatta volna róla, hogy ő a békesség férfia, és ő a békesség hercege vagy fejedelme, így is nevezzük őt. De nem ezt mondta. Talán mondhatta volna azt, hogy a szeretett férfia, és én nem tudom, nem hiszem, hogy létezett és létezik valaha valaki a földön, akiben tisztább, erőteljesebb, önfeláldozó szeretet lenne, vagy lett volna, mint ő benne. De Ézsaiás valamiért ezen a ponton azt mondja róla, hogy a fájdalmak férfia. Valahogy ezt a napot is, ez a fájdalom is átjárja, meg az egész nagy hetet, ami történik. A történetben egyébként újongás, meg öröm van. Lukács evangéliumának a beszámolója szerint fogok több mindent majd olvasni, de annyira össze-vissza fogok csapongani a sok ige helyel, hogy inkább kivetítem, hogy könnyebben lehessen követni. Na, nem össze-vissza csapongás, ezt nem jól fejeztem ki magam, csak viszonylag sok igét fogok mondani. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve, fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, mert itt járt 3 éven keresztül, és csodákat tett. És örvendezve, fennhangon dicsérték. Ez öröm van a történetben. De mindjárt egy pár verssel később ezt olvassuk, hogy őt, akit ilyen újongva meg örömmel fogadtak, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta. Nekem ez olyan megdöbbentő. Nekik örömeik vannak, vagy örömük van valamilyen, neki meg könnyei és fájdalma van. Boldogok, ő szomorú. Boldogok vagy örömteliek, mert téves várakozás van bennük. Ezt látni meg tudni kell. Téves ezért az örömük. Nem tudták igazán az igazságot. Úgyhogy ha valaki egészen figyelmes volt ezen a ponton és ezen a pillanaton, akkor ez sokkoló és kihozanító lehetett neki. Valójában azt hitték, hogy ő bejön majd és megszabadítja őket a szenvedéstől, a rómaiaknak az elnyomásától. De ezek után, a sorok után még több szenvedésről profétált. A nagy héten ilyenek történtek, hogy a közvetlen hozzátartozó csapatból volt, aki elárulta. Egy másik, akivel nagyon szoros kapcsolatban voltak, megtagadta őt. Közben mondhatni így, hogy a színfalak mögött a politikai vezetés, meg az egyházi, vagy a vallási vezetés összefogott ellene, akik egyébként nem voltak különösebben jobban máskor, de itt igen. És a vége az lett, hogy keresztre feszítették, hogy megölik. Az ünneplő tömeggel kezdődik a nagy hét, és a kicsúcsosodása, mondhatjuk így, a keresztre feszítés. Az egész jelenetet átítatja valahogy ez a fájdalom. Ma, ha nem bánjátok, akkor a virágnap vasárnapi történetet egy kicsit ezen a szemüvegen keresztül nézzük. De nekem tele van reménysége, meg bátorítással és vigasztalással. Lehet, hogy ezt a szót sokszor fogom használni, hogy szenvedés, de nem akármilyen. Három különböző nézőpontból szeretnék róla ma beszélni. A mi szenvedésünk, az ő szenvedése, és még több szenvedés. Gondoltam, feldobom a kedveteket itt virágosában. Az első az, hogy ő belejött a mi szenvedésünkbe. Részese lett a mi szenvedésünknek. Ez lesz az első, amiről beszélek. A második, hogy vállalta, elfogadta a saját szenvedését, ami nem céltalan szenvedés. És a harmadik, hogy még több szenvedésről profétált. Ezekről fogok beszélni. Tehát a Lukácsba... Ja, igen, ezeket ki is. Erről fogok beszélni, most elmondtam. Miután ezeket elmondta, Lukács 19.28, ott kezdődik az ő beszámolója, tovább haladt Jeruzsálem felé, miután ezeket elmondta. Elmondott egy példázatot mondjuk a minnákról, amivel valahogy bánni kellett, de a legvégén annak is szenvedés van. Jön egyébként Galileából, keresztül Samárián, Júdeába, Jeruzsálembe, ahogy keresztül megy, például Jerikón. Vak emberekkel találkozott, az egyiknek van egy neve is. Emlékeztek rá? Bartimeus, például Bartimeus. A szenvedés körülvette folyamatosan, ahogy járt és amerre járt. Előtte Samárián keresztül jött. Ott meg mondjuk a 10 leprásnak az esete. Körülvette a szenvedés és a fájdalom. Ez a szolgálatára jellemző volt. Bénák, vérfolyásos asszony, süketek, megszállottak. És volt alkalom, amikor halottakhoz vagy hívták, vagy ment magától. Összesen 3 halottat támasztott fel, erről egy kicsit korábban már legalábbis, amiről beszámoló van. Szóval sok szenvedés vette körül. Nézzétek csak! Egyszer Ézsaiás tekercsét felolvasta abban a zsinagógában, ahova mindig haza szokott járni, ahol felnőtt, ahol lehet, hogy évről évre ezt a tekercset nyomták a kezébe. Ezt olvassa Jézus. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ő ezért jött. körülvette ez a szenvedés. Vakok, szegények, megkötözöttek. Azt mondta, én ezért jöttem. Ezért van rajtam az Isten lelkének a kenete meg ereje. Szegényeknek, megtört szívűekkel, betegekkel foglalkozott szinte folyamatosan a szolgálata során. Jézus megtehette volna, hogy ott marad a mennyben. De nem. Nem. Ő eljött a földre. És olyan gyönyörűséges, amit a Filippi levélből olvasunk, hogy ő isteni létéből, az Isten formája, ő Istennel egyenlő. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Ez az ő különleges, csodálatos útja. Isten a szenvedő világban. Feladta és otthagyta azt, hogy őt angyali seregek dicsérik. Feladta és otthagyta az Atya Istennel való olyan bensőséges együttlétét és közösségét, amit mi el se tudunk képzelni. Nehéz felfogni, ezt elismerem. De azt hiszem, Isten lényét, magát is nehéz felfogni. Ezért jött, bemutatta, közöttünk élt. Eljött, hogy itt éljen közöttünk, hogy sírjon, hogy szolgáljon ebben a szenvedő világban. Szenved körülöttünk a világ. Majdnem minden nap kapok egy telefont, aki valami olyan mély nehézségben van, nem is tudok segíteni neki. Majdnem minden nap. Hogyha már elég lesz, akkor lecseréljük a telefonszámomat a gyülekezet honlapján, jó? Viszont tudom, ismerem őt, aki se helyhez nincs kötve, se lehetetlenség, se tehetetlenség nincs a számára. Eljött, hogy együtt sírjon ezzel a szenvedő világgal. Például együtt sírt Lázárt gyászolókkal. Találkozott leprás Simonnal, bement aztán utána a házába. Akik ismerik ezeket a történeteket, csak néhányat így. Mindezek között bemutatta az ő csodálatos, szeretetteljes szívét. Tudunk ennek örülni? Tudunk ennek örülni? Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen az Isten, nézd Jézust. Olyan. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása, a lényének a képmása. Olyan. A nehézségeinkben meg a fájdalmainkban nézzétek csak. Nem olyan főpapunk van ő, Krisztus, aki a mennyei szentélybe bement, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinken, a bajainkon. Együtt érez velünk, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben. De ő nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ezért van olyan bizalmunk, amikor imádkozunk. Ezért van olyan bizalmunk, amikor a bajunkban, a fájdalmunkban vagy a szenvedésünkben imádkozunk. Tudjuk, hogy amin átmegyünk, azt ő tapasztalatból ismeri. Nem kívülről nézi. Tapasztalatból ismeri. Van egy igazi, csodálatos képviselőnk a mennyben. Ő visszament oda, de ott közben jár értünk. Ismeri jól a földi fájdalmat. Olyan teremtő Istenünk van, aki belebújt az emberi bürkénkbe. Aki belejött az emberi testbe, és itt járt közöttünk. Csak gyengén hasonlít, de mi magyarok vagyunk, úgyhogy nagyjából ismerjük a meséket Mátyás királyról, aki időnként a beszámolók szerint áruhába öltözött, és aztán körülnézett, hogy az emberei végzik-e rendesen a dolgukat, vagy lássa meg, hallja, hogy hogy nyilatkoznak az alattvalói, hogy hogy működik az ő királysága. Hát, Krisztusban, inkognitóban itt járt az élő Isten, a királyok királya. De ő megmutatta magát. Szóval az egyik, hogy belejött a szenvedésünkbe. A másik, amiről szeretnék beszélni, hogy elfogadta, felvállalta a saját szenvedését. Olvasom tovább a beszámolót a virágvasárnapi történetből, Lukácstól. Azért is annyira fontos ez a virágvasárnap, egyébként engem az meggyőzött, hogy mind a négy evangéliumban van róla beszámoló. Nem sajnálták rá a papíruszt vagy én, mert mire írtak ott akkor. Szóval, amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, ez két kicsi település az Olajfák hegyén, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik, menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok el, az Úrnak van szüksége rá. Gondolom, hogy ha az én Mercedesemért jött volna, nincsen Mercedesem, de indítják, és akkor kérdezem, hogy hova. Olyan csodálatos ebben a történetben, a gazdák is engedelmeskedtek, meg a csacsik is engedelmeskedtek. Az emberek kevésbé. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették a felső ruhájukat, mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendel tanítványaidat, de így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Galileából, Samáriából, Jerikón keresztül jön, körülvéve szenvedő emberekkel. Jött, hogy ő maga szenvedjen. Ezért jött? Ezért volt ott? Ebben a rövid történetben, amit olvastam, több ószövetségi proféciának a beteljesedése is benne van. Például az egyik, amit János evangéliumában olvasunk, hogy pálmaágokat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak, Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Mit jelent az, hogy Hozsánna? Általában azt szokták válaszolni erre a kérdésre, hogy valami Isten dicsőítése, vagy valami ilyesmi. Az eredeti tartalma a héber szövegben nem ez. Ments meg most. Szabadíts meg most. Ha a 118. Zsoltárt, ahonnan ezt idézték, ott Károli fordításban is, de az új fordításban is már ez van. Ments meg, adjál jó előmenetet. Már lefordítva van. Ez, amíg úgy maradt, hogy Hozsánna, az egy héber szó. Ments meg most. Áldott jön. A 118. Zsoltárt úgy ismerték, mint egy messiási Zsoltárt. A Páska ünnepén, emlékeztek, az utolsó vacsorán az van, hogy miután kimentek, elénekelték a Zsoltárokat. Jézus énekelt. És a szokás volt néhány Zsoltárt elénekelni, ez a 119-et megelőző néhány Zsoltár. Azért mondom így, mert azt könnyű megjegyezni, az a leghosszabb, azzal a legtöbben már birkóztunk néhányszor. Szóval az előtt, és ez az közvetlen előtte levő. Szokásuk volt a Páska ünnepén ezeket a nagy Hallél, nagy Egyiptom Zsoltárokat énekelni. És ez is. Csak úgy hozzátenném mellesleg, hogy hallgassátok, ez van a végén annak a Zsoltárnak, a vége felé. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. És Jézus is énekelte. Egy nappal a keresztbefeszítése előtt. Na jó, szóval ez az egyik profécia, ami beteljesedett, de több is van. Még egyet mutatok, jó? Szintén János evangéliumában olvassuk, a beszámolóban, Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamárcsikón ülve. Néhány száz évvel korábban Zakariás ezt mondta. és itt János látva az összefüggést, azt mondta, na ez történt, beteljesedett ez a profécia. Az Úr Jézus nyilvánvalóan felvállalt, hogy én vagyok ez, akiről itt beszél Zakariás. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. A Szentírásnak a gyönyörűségét láthatjuk meg, amikor Isten ígéretei beteljesednek. És Krisztus ezen a ponton nyíltan vállalta, ez vagyok én, egy konkrét profécia a messiás bevonulásáról. Miért Szamár? Szoktak királyok időnként Szamáron is menni, amikor békés a szándék, amikor békesség teremtő a jövetel. Amikor háborús, akkor ugye más, akkor harcilóban érkeznek. De Jézus Krisztus itt, ezen a ponton Szamáron érkezett. Aztán jön majd harcilóban is, csak ezt úgy mellé tenném, hogyha valaki ismeri a Jelenések könyve 19. részében, ahol János, az idős János apostol látja, láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Jön majd Jézus ítélni és harcolni. De itt ezen a ponton még egészen más. Itt még úgy látjuk őt, mint aki a békesség teremtésre jön. Úgy érkezett, mint béketeremtő. Azért jött, hogy békességre vezessen minket, embereket az Istennel. Ezért jött. Először azért jött, hogy megmentsen minket a bűneinktől, másodszor majd azokkal, akiket megtisztíthatott, jön vissza uralkodni. Más lesz. De itt most Szamár háton, mint egy békességet hozó király. Ennek a proféciának a betöltésével megmutatta, hogy ki ő. Lehet mondani, az egész Izrael népének prezentálta, bemutatta. Én vagyok az. Itt, ezen a ponton engedte meg először, hogy őt királyként tiszteljék, vagy hódolják. Ezt el is szinte megrendezte ezt az alkalmat, mert tudatosan belement. Korábban emlékeztek rá, hogyha valakivel valami csodát tett, mit szokott mondani? Psst! El ne mondjátok senkinek. Eddig a pontig ezt mondta, de ez egy másik pont, ez egy másik időszak. Például, amikor kenyérszaporítása volt, ha 5000 embert, több mint 5000 embert megvendégelt, akkor azt mondják, amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Mert még nem volt ott az ideje. Ez egy másik eset. Emlékeztek rá? Többször is mondta, nem jött még el az én órám. János evangéliumában többször is, nem jött még el az én órám. Van, amikor nehezen kapcsoljuk össze, hogy hova mutat ez, de például ugyanabból a János evangéliumából el akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá kezét, mert még nem jött el az ő órája. Ez valami különös idő, különös óra. Aztán az utolsó vacsorának egy pontján ezt olvassuk róla. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, és itt a magyarázat, amelyben át kell mennie a világból az atyához. Itt van az órája, itt van a napja, amikor át kellett mennie e világból az atyához. Ugyanannak az estének egyszer egy imádságában felnéz az égre Jézus, felemeli a tekintetét, azt mondja, atyám, milyen lehetett, amikor ezt ő mondta? Milyen lehetett? Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Eljött az óra. Ez az az óra, mondhatni így, ez az az utolsó hét, aminek a kezdete a virágvasárnap. Eljött Jézus, hogy elfogadja azt a szenvedést, amit neki kellett átélnie, hogy meghaljon értünk a kereszten. Nagyon különleges nap, és nagyon különleges óra. Van benne egy másik profécia is, de erre most nincs időm kitérni, csak megemlítem, hogy Dániel profétának a 9. könyvében, a 9. részben beszél bizonyos időkről, hetekről, és azokat a jeruzsálemi templom újjáépítésétől szinte napra pontosan ki lehet számolni. Ez a nap, amikor ő bejött. Ez a héber naptár szerint, ez a Nisszán hónap 10. napja, nem az autó, de úgy nevezték ők, nevezik az első a hónapok közül. Nem a januárunkkal van egybefedve, talán azt most is látjuk. Tehát Nisszán hónap 10. napján, és azzal is olyan tökéletesen, precízen, pontosan, abszolút ideális időzítéssel érkezett, nem akármikor. Bevonult, mint messiás, mint felkent szabadító. Az a nap volt az, amikor a héber családok az Egyiptomból való kimenekülésre emlékezve és azt ünnepelve a Nisszán hónap 10. napján magukhoz vették azt a bárányt, amelyet majd a páska áldozatként feláldoztak. Ez egybeesik ugyanaz a nap. A hagyomány szerint a főpap ki szokott menni Jeruzsálemből, Betlehem környékére, mert ott foglalkoztak, és hozza föl azt a bárányt, amelyik hibátlan és épp. Most gondoljatok bele, hogyha azon múlik, mondjuk az egyiptomi kiszabaduláskor, hogy az elsőszülöttek menekülése, hogy az egyéves épp hím bárány, én mondjuk elsőszülött vagyok a családban, akkor ott nézem a bárányt napokon keresztül, hogy biztos nincsen benne hiba. Biztos nincsen benne hiba. És talán ránézek arra a bárányra, amit megkedveltem, vagy különben is szerettem, és azt mondom neki, ha te életben maradsz, akkor én meghalok. Ha te halsz meg, akkor én életben maradok. Az Istennek az igazságos ítélete lemegy rajtad, és én szabad lehetek. Ott csak az elsőszülöttekre vonatkozott. Itt bejött, mint a messiás király, aki egyébként az Isten báránya. Az időzítéssel azt is látjuk. Én nem tudom, hogy van-e még olyan vallás a világon, amelyikben az Isten ilyen megalázottságot kell átéljen. Ilyen megaláztatáson menjen át. De olyanról se tudok, amelyiknek része a várakozásnak, meg a váradalomnak, hogy a mi Istenünk teste tölt, itt szenvedni fog, a megaláztatásokon megy keresztül. A váradalma. Az Ószövetségben egyik proféta a másik után beszél erről, hogy eljön a messiás és szenvedni fog. Maga az Úr Jézus is beszélt erről. Egész életében tudta. És beszélt is egy bizonyos idő után erről. Például, amikor Nikodémussal beszélgetett, emlékeztek rá, ő egy nagyon magasan képzett vallási vezető volt abban az időben. És ezt mondta neki, utalva egy ószövetségi történetre. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Hogy aki hisz, annak örök élete legyen. Így kell felemeltetnie. A keresztről beszélt már akkor. Aztán például ezt mondta egy alkalommal, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Beszélt a keresztre feszítéséről. Van egy kedves beszélgetésünk, az egy olyan, mint egy kvíz, amikor a tanítványoknak föltett, igaz, hogy csak két kérdést tett fel, de biztos emlékeztek rá. Azt kérdezte tőle, hogy kinek mondanak engem az emberek. Hát van, aki azt mondja, hogy te vagy Illés, másik Keresztelő János, Jeremiás, vagy valami másik proféta. Hát, ez nem annyira jött be ez a válasz, de ezt mondják mások. És akkor rájuk néz, és azt kérdezi tőlük, és ti, kinek neveztek engem? Ez a legfontosabb kérdés neked, meg nekem is. És ti, kinek neveztek engem? Péter megszólal, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nagyszerű Péter, csillagos ötös, ezt nem test és vér jelentette ki neked, ezt az én mennyei atyám egyenesbe közölte. És ez olyan volt az Úr Jézusnak, mint egy ilyen jel. Így, na most. És ettől a ponttól elkezdte, ettől fogva kezdte Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Kell. És innentől kezdve többször is beszélt erről, újra és újra. Hol és hogyan fog meghalni? Úgy is mondhatom, hogy az Úr Jézus a földi életét lényegében a kereszt árnyékában töltötte. Remélem nem bántó a kérdés, amit fölteszek. Milyen lenne, ha tudnád, hogy mikor, hol és hogyan halsz meg? Ha tényleg tudnánk, lehet, hogy másképp élnénk. Ő tudta, ő így élt. Nem csak a mi szenvedésünkbe lépett be Jézus, hanem vállalta azt a szenvedést, ami őt érte. A bevonulása után másnap ezt mondta. Nézzétek csak! Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, s ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem el. Megrendült a lelke. Jó kifejezés. Miért rendült meg az ő lelke? Hiszen tudta, hogy ezért jött. Tudta, hogy rövidesen tövis korona éri a homlokát. Római korbács nyitja fel, tépi fel a hátát. És szögek ütik át a kezeit meg a lábait. Tudta. Tudta azt, hogy az ő tökéletes, bűntelen lelkére meg az életére az Isten ráhelyezi a világ összes bűnét, minden bűnödet, meg az enyémet, mindet. Most megrendül az én lelkem, mondja, kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem, világos volt a számára, nem kérdés. Teljesen átérezte, és mégis vállalta. Teljes szívéből elfogadta azt a szenvedést, amiért jött. Ezért biztat minket a zsidókhoz írt levélben valaki. Nézzünk fel Jézusra, a hitszerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő örömeit a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Milyen örömet? Mi az öröme? Te. Te vagy az öröme. Mert látta, hogy ott leszel. Látta, hogy imádod majd őt. Látta, hogy bízol benne, és átadod neki az életedet. Ez az ő öröme. Mondhatom így, megérte? Meg. Ezért született a földre, ezt tudta egész életében, és határozottan ment felé a cél felé. Virágvasárnap is, amikor a nagy ünneplés folyik. Emlékeztek rá, amikor megszületett, a napkeleti bölcsek ajándékot hoztak. Aranyat, tömjént és mirhát. A mirha bebalzsamozásra való halotti kenet. Én nem tudom, hát hogyha neked megszületne az első gyermeked, és valaki mirhát hozna ajándékba. Kösz. De már erről beszélt, hogy azért született ide meg a földre, hogy meghaljon értünk, helyettünk és miattunk. Az Úr Jézust a születése után bemutatták a templomban. És ott megjelent két nagyon különleges ember, két idős ember. Az egyiket Simeonnak, a másikat Annának hívják. Most Simeonról mondanék egy kicsit. Odaáll, a kezébe veszi valószínű féltve nagyon gyengéden, és azt mondja, ó Istenem, hát. Megláthatták a szemeim a világ megváltóját. Most elengedsz engem. És profétálni kezd, és ezt mondja, íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. És akkor talán odafordult Mária felé, és azt mondta, a te lelkedet is éles kard járja majd át. Ő lesz minden időknek a legszeretettebb személye, de ő lesz minden időknek a leggyűlöltebb személye is. Hogy van ez, de így van. Ezen az alkalommal hallott Mária először erről, hogy a szenvedni fog a fia. Aztán ott állhatott majd a kereszt tövében, és az az éles kard átérte a szívét. Az a kín. Jézus mindig tudta, és mindig céltudatosan ment e felé. Úgy látom, hogy Sátán is tudta. Megpróbált ettől az úttól eltéríteni. Mondjuk a megkísértéskor. Neked adom. Csak borulj le és imádj engem. Lenne egyszerűbb út is. Az előbbi beszélgetésben, amikor kezdte mondani, először emlékeztek Péter megnyilatkozása után, kezdte mondani, akkor Péter félrevonta, hogy Isten ments, Uram, ez nem történhet meg veled. Ránéz és azt mondja, távozz tőlem, Sátán. Mert nem az Isten szerint gondolkodsz, hanem az emberek szerint. Nem Péter volt Sátán, hanem Péter emberi gondolkodásán keresztül, az ő önmaga megkímélése, a saját, érthető, ugye? Az önsajnálat az ördögtől van. Nem esett jól, amit mondtam, ugye? Nekem se. De tudom, hogy igaz. Az önsajnálat az ördögtől van. Itt látszik, hogy megpróbálta eltéríteni tőle. Az ő Sátán is tudta a keresztnek a fontosságát. Na, akkor még egyszer, jó? Belejött a mi szenvedésünkbe, vállalta, elfogadta a saját szenvedését, és még több szenvedésről profétált. Olvasom Lukácsból tovább. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Az ünneplés kellős közepén számomra ez nagyon sokkoló és kijózanító. Ünneplés, éneklés, felvonulás, parádé. A szamár meg egy ponton egyszer csak megáll, gondolom a gazda, aki rajta ült, megállította. És kezd sírni. Olyan szó van itt, ami nem egyszerű sírás, nem olyan, mint amikor valaki néhány könnyecskét elcsurgat, hanem zokogott, hangos zokogásban tört ki Jézus. Ez a második eset, amikor a bibliai beszámolók szerint ő nyilvánosan sírt. Az első az volt, amikor a Lázár gyászolók között együtt sírt velük. Ha valaha is átélted azt a kísértést, hogy a fájdalmamat nem érti az Isten, nem látja, hol van, akkor lehet, hogy még nem ismered igazán úgy őt, mint amilyen. Együtt sír a sírókkal. Tudja. Tudja, hogy mi fog történni ebben a városban, erről beszél. Szereti az embereket, és zokogni kezd. Fáj neki. Ilyen az Isten szíve. Ilyen. Látja a városnak a hanyatlását, látja ennek a városnak a pusztulását, ami 70-ben következett be, Titus vezetésével a rómaiak nagyon durván bántak. Kőténynek kőkövön nem maradt. Felgyújtották a templomot, amiben sok arany volt, és az arany folyt, befolyt a kövek közé, még azokat is felfeszegették, hogy az aranyhoz hozzájuk. Kőkövön nem maradt. Több százezer embert öltek meg. Jézus látta a jövőt, látta a jelenlegi értetlenséget, ellenállást, a szívük ürességét az embereknek, és ez olyan mélységben megrendítette, hogy zokogott. Az ünneplés kellős közepén. Ismeri a jövődet. ismeri a döntéseidet. Ha ezek a döntések rosszak, és lefelé visznek, akkor sír. Nem közömbös. Hát a háborús képeknél, meg a koronavírus okozta problémáknál azért sokkal súlyosabb is van ebben a világban. Sokkal jelentősebb probléma. A kérdés így hangzik, hogy valóban megmentett vagy? Valóban megmentett téged már? Az érted meghalt és feltámadt Krisztus. Annyi baj meg halál történik körülöttünk. Nem szeretünk róla beszélni meg hallani, mert jobb inkább nem tudni, de körülvesz bennünket. Rákban, cukorbetegségben, szívinfarktusban, balesetekben. Gyilkosság, egyik ember a másikat. A halál nagyon valóságos. Nem szeretünk rá gondolni, nem szeretünk róla beszélni, de tény. De van valami, ami még a halálnál is sokkal borzalmasabb. Mindenki meghal előbb-utóbb, lehet, hogy a szent életű nagymamád is, vagy a gyermeked. De van, ami ennél is sokkal borzalmasabb, és a realitása rettenetesebb. Ez pedig az elveszettnek lenni örökre. Örökké Isten nélkül. Amikor az Úr Jézus egyszer meggyógyított egy embert, aki a beszámolók szerint 38 éve feküdt bénán, egy egész élet szenvedésben, utána, amikor összetalálkozott vele a templomban, ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Rosszabb? Hogy lehet valami rosszabb, mint egy életen át tartó szenvedés és betegség, nyomorúság? Mi lehet rosszabb? Egy örök életen át tartó, állandó szenvedés sokkal rosszabb. Jézus belépett a szenvedésünkbe, elfogadta a saját szenvedését, és sokkal nagyobb bajról prófétált. Nagyon-nagyon nagy a tétjáról annak, amiről beszélek. Nem szeretném lekicsinyíteni. Ismered Krisztust? Bízol benne? Átadtad neki az életedet? Amenny bejutsz vele, érte, miatta? Vagy valami sokkal rettenetesebb vár? Túlértem a vírust, ha átestem rajta és semmi bajom. A kérdés, amennybe mész? Ez a legfontosabb. Ennek az embernek, akit Jézus meggyógyított, lehet, hogy ez volt a legnagyszerűbb éve utána. De ha a bűn megrabolta, akkor talán Jézus szavai szerint még rosszabb történt vele utána. Ha már a halál meg a temetés szóba került, szoktunk sírni, de talán a test miatt, amit elhagyott a lélek. De vajon sírunk-e a lelkek fölött, akiket Isten hagyott el? Nehéz kérdés. Van egy örökké való szenvedés, egy sokkal nagyobb, mint amiről itt eddig szó volt, és ezt magyarul úgy nevezzük pokol. De nem kell oda jutni annak, aki ismeri, aki követi, aki bízik Krisztusban, aki elfogadja tőle bűnbocsánatot és az örök életet. Nem kell. Nem kell purgatóriumba vagy tisztító tűzbe menni, amiről én nem találok semmit a Bibliában. Mert Jézus elvállalta az ítéletet helyetted meg helyettem. Ezért direkt mehetünk oda. Ha visszautasítod Jézust, és eltolod magadtól őt, akkor valami sokkal rosszabb vár. Sokkal rosszabb. kérlek, barátom, ne tedd. Sokkal rosszabb, mint bármit, amit itt a Földön el tudunk képzelni. Örök szenvedés Isten nélkül. Rosszabb, mint a stroke, vagy a szívinfarktus, vagy a rák. Egy egész örökké valóság Isten nélkül, ha elutasítod és eltolod magadtól őt. Kérlek, ne tedd. Lehet, hogy azért hozott most itt össze minket Isten, hogy ezt mélyebben megértsd, mint eddig. Ha ez megtörténhetett, ha úgy éled meg, hogy Isten megszólított ebben, amit hallottál, azt nem én csináltam. Akkor gondold meg, akkor Isten foglalkozik most személyesen veled. Akkor Isten látogatott meg, és kérlek, ne járj úgy, hogy nem vetted észre a meglátogatásodnak az idejét. Mint ahogy a városról mondta. Talán azért hozott össze, hogy megértsd, hogy bizalmad legyen ebben a csodálatos, értünk szenvedő Krisztusban, aki legyőzte a halált, feltámadt és él. Kérlek, kérlek téged, hogy békülj meg az Istennel rajta keresztül. Kérlek, mondj igent Jézusnak. Ha először, akkor először. De ha mély közösségben éltél vele valamikor, és elhagytad, vagy eltávolodtál, vagy közömbössé lettél, gyere vissza. És akkor nem hamis ünneplés, Jeruzsálemben félreértett ünneplés, hanem valódi újongó öröm a mennyben egyetlen bűnös megtérésén. Ezt maga Jézus mondta. Erre hívlak, erre bíztatlak, akár először, akár sokadszor. Nem fogok semmi nyilvánosat kérni jelenleg. Amit kérek, hogy csukd be a szemed és egy kicsit beszélgess Istennel arról, amit most hallottál. Akárhol tartasz az Istennel járásodban. Nem könnyen, nagy harcok között adtam oda az életemet 25-26 évvel ezelőtt Krisztusnak. A legjobb dolog, ami valaha történt velem. A legjobb. És ezt bizonyan megerősítenék a többiek is, akik itt úgy ülnek, hogy ismerjük őt, aki belelépett a szenvedéseinkbe, vállalta a saját szenvedését, hogy nekünk ne kelljen a megprófétát sokkal borzalmasabb szenvedésben részesülni. Kérlek, imádkozzatok csendben magatokban. Uram Jézus, megtellik a lelkünk gyönyörködéssel, amikor téged olyannak látunk, mint amilyen vagy. Hódolattal és tisztelettel. Kérünk téged, hogy cselekedj a bensünkben tovább úgy, hogy egyre inkább megismerjünk téged, és átformálódjunk, átváltozzunk, hozzád hasonlóvá legyünk. Imádkozom azokért, akiknek ez az ige ma szólt, hogy lehessen az életükben teljessé, felszabadító, életet formáló erővé, hogy egyre mélyebben átélhessék a te személyes szeretetedet, törődésedet, szentségedet, isteni erődet. Amen. Amen.